Gyorsan kicsit vegyük át, hogy mi, hol is hagytuk abba tegnap. Tegnap arról volt szó, hogy honnan tudjuk azt, hogyha ugyan általában tisztátalanságban nem lehet áldozatot hozni, nem lehet szentélybe bemenni, és nem lehet áldozatot hozni, és ez így igaz a pészachi áldozatra is, mégis van egy kivétel, jelesül, hogyha a közösség nagyobbik része tisztátalan, mint például jelen pillanatban, amikor a zsidó nép túlnyomó többsége tisztátalan, hiszen mindannyian érintkeztünk, vagy közel mindannyian sajnos érintkeztünk halottal, vagy jártunk temetőben, és így tovább. És nem volt alkalmunk megtisztulni ebből a tisztátalanságból, tehát többségében halotti tisztátalanak vagyunk. Ha most hirtelen lenne rá lehetőség, hogy egy áldozatot, egy pészachi áldozatot hozzunk a szentélyben, ezt egyetlen objektív akadály akadályozza, hogy ott van a alaksza mecset a szentély helyén. De hogyha állna a szentély, sőt, különben egyesek szerint nem is kell, hogy álljon a szentély, és ez önmagában felvett egy kérdést, hogy akkor most tulajdonképpen miért nem hozunk. Mi lehet az oka annak, hogy nem vagyunk kötelesek áldozatot hozni, pészachi áldozatot hozni? Hiszen a szabály az az, hogyha a közösség többsége tisztátalan, akkor a pészachi áldozat egy kivétel. Azt lehet tisztátalanságban is hozni. És akkor ezzel kapcsolatban két vélemény is volt, hogy honnan tudjuk, hogy a pészachi áldozat az egy kivétel. Volt Rabbi Jochanan véleménye, és Rabbi Simon ben Lachisnak a véleménye. Rabbi Jochanan azt mondta, hogy a Tóra azt mondja, hogy is ki jett, ha mély lenne nefes. Ha egy férfi vagy egy férfi tisztátalan lesz, akkor vagy távol lesz a szentélytől, akkor hozza a második áldozat, a második pészachon, tehát egy hónappal pészach után az erre megjelölt pótvizsga időpontban hozza az áldozatát. És erre azt mondta Rabbi Jochanan, miért mondja azt a Tóra, hogy is ki jött a mély nefes, ha egy férfi vagy egy férfi tisztátalan lesz, miért hagyja ezt a furcsa meghatározást, egy férfi vagy egy férfi? Azt mondta Rabbi Jochanan, hogyha egyesek tisztátalanok lesznek, akkor őnekik van pótvizsgára szükségük egy hónappal később. De hogyha az egész közösség, vagy a közösség többsége lesz tisztátalan, akkor ők a Pészach, Erev Pészach eredeti napján is meghozhatják az áldozatot. Ez volt Rabbi Jochanan véleménye. Rabbi Simon ben Lakis azt mondta, hogy nem ez a jó érvelés, és nem ez a jó referencia erre a törvényre. Miért nem? Azért nem, mert lehetne úgy is magyarázni, hogy is kiet a mély a nefes, hogyha egy férfi vagy egy férfi, tehát hogy egyedül lesz valaki tisztátalan, akkor van pótvizsga lehetőség egy hónappal később, ha viszont a közösség többsége tisztátalan, akkor nincs egyáltalán pótvizsga, és nem is lehet. Tehát lehetne egészen a másik irányba is magyarázni ezt. És ezért azt mondja, hogy ez nem egy jó irány, szerintem másról van szó. Mit mondott Rabbi és Lakis? És Lakis azt mondta, hogy amikor a tisztátalanságról van szó, akkor és a tisztátalanságnak amúgy nem a áldozatokkal kapcsolatos törvénnyel közvetlenül, hanem úgy általában, hogy mi a teendő a tisztátalanokkal, akkor azt mondja a Tóra, küldjetek ki a táborból minden leprásat, folyásos beteget, vagy halotti tisztátalant. Ugye a tisztátalanságnak ezt a három formáját sorolja föl, és ezek mind el kell, hogy hagyják a tábort. És az a kérdés, hogyha ezek mind el kell, hogy hagyják a tábort, ezt értjük, miért volt szükség erre a felsorolásra? Elég lett volna csak annyit mondani, hogy a halotti tisztátalanok hagyják el a tábort, és ebből tudnám egy káva homerrel, a könnyebbről nehezebbre való érvelés technikájával, hogy ez így igaz a folyásos betegekre és a leprásokra is. Ezek is tisztátalanok, és ezeknek a tisztátalansága bizonyos értelemben súlyosabb, mint a halotti tisztátalanság. Tehát ha a halotti tisztátalan el kell, hogy hagyja a tábort, akkor pláne, hogy ezek el kell, hogy hagyják a tábort. Miért van mégis ez a felsorolás, mondja Rés Lakis? Azért, mert azt akarja ezzel mondani nekünk a Tóra, hogy nem tudnánk kikövetkeztetni az halotti tisztátalanból a folyásos beteget és a leprásat, mert van olyan szituáció, amikor a halotti tisztátalan kivételt képez, és nem kell, hogy elhagyja a tábort, bemelt a szentélybe. Ez mikor van? Akkor, amikor a közösség többsége tisztátalan. Tehát Rabbi Yochanan innen következtette. És most jön egy harmadik értelmezés, ugyanis a báje, akivel ma a tanulást kezdeni fogjuk, ő nem fogadja el Rabbi Yochanannak ezt az érvelését, mert van egy kérdése az érveléssel kapcsolatban. Amar Abaye, I hachi leimon nami, jöjmár zavut mei meisi, vál jöjmár metzeire van jöjmár, zav mistan leach, metzeire leikol sekein. Azt mondja, Abaye, ez, amit az előbb mondott Rabbi Yochanan, ez megmagyarázná azt, hogy miért nincs szükség arra, hogy, vagy hogy miért van szükség arra, hogy említve legyen a halotti tisztátalan is, és mondjuk a folyásos beteg is. Mert ugye a halotti tisztátalanból nem tudnám kikövetkeztetni a többi tisztátalan, mert a halotti tisztátalannak van egy olyan esete, amikor be lehet menni a szentélybe, amikor a közösség többsége tisztátalan. De nem magyarázza ez meg azt, hogy miért kellett mind a hármat mondani. Elég lett volna csak kettőt. A halotti tisztátalant, a folyásos beteget, és a folyásos betegnél súlyosabb a leprás. Tehát a leprást nem kellett volna akkor így kimondani, mert a folyásos betegből ki lehetett volna következtetni a leprásat. Léma námi, jaj már zavot mémész. Akkor mondja a Tóra azt, hogy a felsorolásban, hogy a folyásos beteg és a halotti tisztátalan, már álljaj már, mert szajra, és nem mondja a leprásat, Váni Ajmer Zav, Mistán Lejákmen, a Cerilo is Kalsakein, és akkor én azt mondanám, hogy látjátok, hogy a folyásos betegnek el kell hagyni a tábort, akkor pláne, hogy a leprásnak el kell hagynia. Ella, Jéstaka, Sasem, Cerilo, Mistáhin. Zavint, Vajmész, Mistáhin. Vézeze, Zepészák, a Bobetuma. Akkor mit mondanék erre? Hogy azért van ez így, és azért mondja a zavat is, a folyásos beteget is, mert ő is beletartozik abba a kivételes kategóriába, amikor a tisztátalanok fölmehetnek, ha többségében vannak a közösségben, fölmehetnek a szentélybe. Nem csak a halotti tisztátalanokra igaz, hanem a folyásos beteg tisztátalanokra is. Vehitémachinami. Azt mondja, Abaye, és ha tényleg azt mondja, hogy ez valóban így is van. De hát ez nincs így. Vehatnám Pészak, a Babet, Tumai, Lajichlom, Ennő, Zavin, Zavis, Nidesz, hiszen egyértelműen tanultuk a Mishnában, majd fogjuk tanulni pontosabban a 95-ös lapon, hogy amikor ilyen helyzet van, hogy a közösség többsége halotti tisztátalan, és meghozzák a pészachi áldozatot a tisztátalanságban, akkor ebben a szituációban sem szabad, hogy a halotti tisztátalanokon kívül más tisztátalanok, tehát például a folyásos betegek, a menzeszes asszonyok, a szülőnők, és így tovább, ezek egyenek belőle. Vim achlu? Tudni, de hogyha ettek belőle, akkor nincs büntetés. De mindenesetben mit látunk, hogy ez a felmentés a tisztátalansággal kapcsolatban, ez csak a halotti tisztátalanokra vonatkozik. Tehát az az érvelés, amit az előbb mondtunk, nem működik. És ezért a báje nem fogadja el és Lakisnak a véleményét. Ela, amara báje, ela, ela, mikra kama. Mikra kama. A Vály ezért visszatér Rabbi Yochanan érveléséhez. Mi volt Rabbi Yochanan érvelése? Rabbi Yochanan ugye azt mondta, ami nagyon rokonszemes érvelés volt, ilyen furcsa kifejezést mond a Tóra, azt mondja, is kiet, ha mely a nefes, ajbe derekre hajka. Ha egy férfi vagy egy férfi, halotti tisztátalan lesz, vagy messze van a szentélytől, akkor ne hozzon áldozatot, hanem majd egy hónappal később a Pészach séni, a második Pészachnál pótvizsgászat hozhatja a pótáldozatot. Miért mondja a Tóra azt, hogy egy férfi vagy egy férfi? Mert azt akar ezzel mondani, hogy ha egyedül, tehát hogyha individumok lettek tisztátalanak, akkor ez az eljárás. Ha viszont a közösség nagy része lett tisztátalan, akkor az egész közösséget fölmenti, és rögtön lehet hozni az áldozatot. Most erre azt kérdeznéd, amit ugye Rabbi Yochanan kérdezett, amit és Lakis kérdezett Rabbi Yochananra, hogy na jó, de hát lehetne úgy is használni ugye ezt az érvelést, ami egészen ellentétes végkövetkeztetésre vezetne, hogy ha individuumok vannak, és lesznek tisztátalanok, akkor van pótvizsga, van második Pészach, ha viszont nem individuumok vannak, akkor egyáltalán nincs Pészach. Mi erre a kérdésre a válasz? Imkén Nichtav Rachmane, is kie tame, le nefes lamali. Ha ez így lenne, ahogy mondod, akkor nem kellene, hogy azt írja, Tamela nefes. Nem kell, hogy azt írja, hogy egy férfi, aki tisztátalan lesz a léleknek. Tamela nefes. Ami ugye azt jelenti, hogy a halotti tisztátalan. Le nefes lamali. Miért kellene ezt mondani a léleknek? Elég lenne azt írni, hogy egy férfi, vagy egy férfi tisztátalan lesz. Hintém a hajlen nefes lachid, de asszat mém, mészú, de nitkele pészak, sénye vár, sárt mém, loj. Ha erre az a válaszod lenne, hogy azért van ott, hogy kifejezetten a halotti tisztátalan, te mély nefes, mert azt akarja tőle mondani, hogy csak a halotti tisztátalan az, amelyik el tud tolódni a második pészakra, de a többi tisztátalan nem. Jachal jöjj, szín pészak, sénye elat, mém, mészim, sajjab, derek, rachajik, az avin, szajnin, ubajálin, idajsz, minnáin. De ez nincs így, hiszen van egy konkrét brájta, amelyik azt mondja, hogy ha azt gondolnánk, hogy csak a halotti tisztátalan az, akik eltolódik Pészak sénire, de a többi tisztátalan az nem, akkor ezért mondja a Talmud is, hogy férfi vagy férfi, le nefes de kaszav rachmane lamali, miért kell hozzátenni, férfi vagy férfi, aki tisztátalan lesz a léleknek, azaz halotti tisztátalan, el a hachika amár, azért kell ezt így mondani, is nitchele Pészak séni, én cibú nitchele Pészak séni, hogy visszatérjünk ahhoz, amit Rabbi Yochanan mondott, hogy azt tanítja ezt nekünk, azt tanítja ez nekünk, hogy csak akkor kell a pótvizsga fogalmát, a második Pészakot bevetni, hogyha egyedüli álló individumok váltak tisztátalanná, de hogyha az egész közösség vált tisztátalanná, akkor tisztátalanságban meg lehet hozni az egész közösség részéről a Pészakot az eredeti dátumon. Hiábdi cimúbe túlnod, tömely mész, a sártumos lejavdi. Viszont ez csak akkor van így, hogyha a tisztátalanságuk halotti tisztátalanság, és nem más típusú tisztátalanság. Oké, ezzel ezt a kérdést lezártuk. Akkor tulajdonképpen két vélemény van, hogy honnan tudjuk azt, hogy a halotti tisztátalanság, hogyha a közösség többségét érinti, akkor felmentést kapunk azzal a tilalom alól, hogy tisztátalanok nem hozhatják a pészaki áldozatot. Volt Rabbi Yochanan véleménye, és Lakis véleménye, és a báje, aki Rabbi Yochanan véleményét erősítette. Oké, most álljunk meg egy percre, és egy gyors kis bevezetés. A Tórában gyakran szerepel ez a fogalom, amit most az előbb itt szörmentén említettünk, hogy aki tisztátalan, az el kell, hogy hagyja a tábort. Most két dolgot is kell, hogy tisztázzunk a tisztátalanságban. Az egyik az, hogy mi az a tábor, mit jelent az, hogy el kell hagyja a tábort, mit jelentett ez Mózes idejében, és mit jelentett ez később, amikor a zsidók már letelepedtek? Másrészt pedig, hogy mit jelent a tisztátalan. A tisztátalanságból is, ahogy ezt már volt alkalmunk az elmúlt egy évben, megtapasztalni számos kategória van. De akkor most melyikre vonatkozik ez? Akkor kezdjük az első kérdéssel. Mit jelent az, hogy tábor? Amikor a zsidók vándoroltak, akkor három tábor volt tulajdonképpen, három részre volt osztva a vándortábor. A zsidók vándorlásának tábora. Volt a Machne Shechina, az isteni tábor, ami tulajdonképpen a legközepe volt az egésznek. Tehát úgy kell elképzelni, hogy amikor vándoroltak, akkor 3-3-3-3 törzsre voltak osztva. Hárman keleten, hárman nyugaton, hárman északon, hárman délen. Egy ilyen kereszt formát alkotva. Középen volt a szentély sátor, a miskán, és a miskán körül voltak a léviták. És akkor így ez úgy nézett ki, hogy a legbelső rész, a szentély maga, az a Machne Shechina, az az isteni tábor, ami körülötte volt a léviknek a táborhelye, a léviták, a papok táborhelye, az volt a Machne Levia, a papok táborhelye, a léviták táborhelye, és a legkülső kör volt Machne Israel, az izraeliták táborhelye, ugye ahol a többi törzs táborozott. Tehát három tábor van. Tisztátalanság szempontjából három különböző szintű tisztátalanság van. Van Tame Mész, Tame Zav és Tame Metzaira. A halotti tisztátalan az a legkönnyebb megítélésű. Ő neki a Machne Shechinát, az isteni tábort kellett elhagyni, magyarul nem mehetett be a szentélybe. A szentély sátorba. A Tame Zav, a folyásos beteg, az nem mehetett be a Machne Leviába. Az nem mehetett be a papi táborba. Tehát már a szentély körülötti körgyűrűbe sem léphetett be. És aztán van a Tamemetzaira, a leprás tisztátalan, akinek az egész tábort el kellett hagynia, tehát az izraeliták táborát is. Később, amikor a zsidók letelepedtek Izraelbe, akkor ez úgy lett lefordítva, hogy volt a Machne Shechina, az isteni tábor, az a legközelebbi része volt, a legbelső része volt a szentélynek, tehát a szentély csarnok. A külső része volt a szentélynek, tehát a, tulajdonképpen a szentély hegy maga, az Machne Levia, az a papi tábor, és a még külsőbb része volt a Jeruzsálem falai. És akkor így a Tamim Mész, aki halotti tisztátalan, ő nem mehetett be a szentély csarnokba, a Zav tisztátalan, a folyásos tisztátalan nem mehetett be a templomhegyre, és a leprás tisztátalan nem mehetett be Jeruzsálembe a falon belülre, illetve más városokban is, amelyek fallal voltak körbevéve, a várost el kellett hagynia. De az utolsó kategóriánk, tehát a leprásnak. Csak zárójelben jegyzem meg, nem tudom, hallottatok-e arról a vitáról, hogy zsidóknak szabad-e fölmenni a templomhegyre jelen pillanatban. Ugye vannak olyan, tehát a vallásos zsidók között két csoport van, vannak, akik nem mennek föl a templomhegyre, még akkor sem, hogyha biztonsági okból ez megoldható lenne adott esetben. És vannak általában a cionista vallásosok, akik fölmennek a templomhegyre, és ezzel egy ilyen politikai hangsúlyt is adnak ennek, hogy ez a miénk, a zsidóké, és így tovább. A kérdés az, hogy hogy mehetnek föl. Ugye azért nem mehetnénk föl, mert halotti tisztátalanok vannak. Ha jól értem, azok a rabik, akik mégis megengedik, hogy fölmegyünk a templomhegyre, azt azért engedik meg, mert csak arra, azon a helyen szabad menni a templomhegyen, ami az eredeti szentély kontúrvonalán kívül esik. És ugye az a Machne Levia, az a léviták táborhelye, a papok táborhelye, ahova bemehet halotti tisztátalan, csak folyásos beteg vagy leprás nem mehet be. Tehát ilyen értelme magában a mecsetbe semmiképp nem mehetünk be, mert az ugye a szikla mecsetbe nem mehetünk be, mert ugye az maga a szentélynek a helyén van. Oké. Okay. Most ezt fogjuk tárgyalni a következő hátralévő 40 percben, hogy melyik tisztátalan, melyik táborba mehet, nem mehet, és ezt honnan tudjuk, és így tovább. Ez erről fog szólni a mai siúr tulajdonképpen. Most egy pillanatra megakadt az adás, de remélem, hogy most már jól láttok, szóljatok, hogyha valami gond van. Oké, okay. Szóval, Amar Rav Chizda, amit szöjjöresen ichnász lifni, mert meg egy szaszaj, patul. Mi történik akkor, hogyha egy leprás beljebb megy a megengedetnél? Tehát a falon belülre megy. Itt ugye akkor Jeruzsálem városának a falán belülre megy. Kell-e büntetést adni neki? Tehát jár-e neki botütés? Patur, azt mondja, a Talmud föl van mentve. Se nem már badod jésem, hucla máhne moisvaj, ahogy írva van, az a harmadik könyvében, a leprásról, üljön kint, a táboron kívül legyen lakhelye. Badod jésem, levádod jésem, hucla máhne moisvaj, üljön kint, kint legyen a lakhelye, a kaszov nitkai lászai, itt a tilalmat hozzárendelte egy cselekvő micvához. De egy általános fogalmat érdemes tisztáznunk. Ugye általában, amikor egy tilalom szerepel a Tórában, akkor ahhoz rendelve van valamilyen büntetés is. Ugye ez a büntetés lehet égi büntetés, tehát mondjuk az égi halálbüntetés, karet. És lehet földi büntetés is. Ez akár lehet halál, vagy lehet Itt most a büntetés alatt fenyítést értünk, tehát lehet halál, vagy lehet botütés. Egy másik kérdés, hogy ezeket keresztül vitték-e, vagy sem, de minden esetre a dolog súlyosságát mutatja. Van egy olyan szituáció, amikor egy láv, egy tilalomhoz hozzá van rendelve egy cselekvő micva, akkor az egyben fölment a büntetés alól. Például, a tilos lopni. Amikor azt mondja a Tóra, hogy tilos lopni, azt is mondja, hogy az ellopott dolgot micva visszaadni az eredeti tulajdonosnak. Akkor a tilalomhoz hozzá van rendelve egy assé, egy cselekvő micva, és ezért ennek a tilalomnak nincsen büntetése. Nincsen fenyítése, tehát málkosz, tehát botütés nem jár érte. És azt mondja a Tóra, ugyanez a helyzet a leprással. A leprás el kell, hogy hagyja a tábort, és legyen kint a lakhelye, akkor itt van egy tilalom, de van egy felszólító micva is, és ezért nem jár neki büntetés. Észvei, azt mondja erre a Talmud, van egy brájta, ami pont ennek az ellentétét mondja. Egy mecora, egy leprás belépett abba a táborba, tehát a városba, ahol nem lett volna szabad, akkor 40 botütés jár neki. Ugyanez a helyzet a folyásos betegekkel, ha ők átlépik a saját vörös vonalukat, ott még mész mutalik, lesz a máknál a via, a halotti tisztátalan jegyzi meg a Talmud, a brájta, bemehet a papi táborba, ahogy az előbb mondtuk, vagy löj, te mi mész bilvád, amrel a fila mész átsz, majd sőt, nem csak, hogy a halotti tisztátalan mehet be a léviták táborába, hanem a halott maga is bevihető. És nem már, mert ikek ma is ezt átsz, mert szészef imoly, imolybe mehetsz azt, hogy honnan tudjuk, hogy ez így van, mert amikor Mózes magával vitte József koporsóját, földi maradványait, akkor azt mondja a Tóra, hogy ikáh ma is ez átszmasz jöjszef imoly, és vette Mózes József csontjait magával, vitte. Vele vitte, tehát közel hozzá. Hol lakott Mózes? A lévita táborban. Tehát akkor ezek szerint a lévita táborban halottat magát is be lehet vinni. Bárhogy is legyen, mit látunk ebből a brájtából? Hogyha egy metzora, egy leprás átlépi a saját tiltott zónáját, akkor, és belép a táborba, akkor jár neki büntetés. Az előbb meg azt mondtuk, hogy nem jár neki büntetés. Erre azt mondja, a Talmud Tanai. Ez egy tanaita vita. Ez már a tanák vitája is volt, egy korábbi nemzedékkel ezelőtt, és ezért van az, hogy egy brájta így mondja, egy másik forrásunk úgy mondja. De Tánya, honnan tudjuk, hogy ez egy vita? De Tánya, badad jéjsév, levádad jéjsév, si lajút, mei, ma chénin, jöjsvű, nimoj. Van egy brájta, amelyik a leprásnak, a táboron kívüli lakásának a kötelességéről szól, és azt mondja, miért mondja a Tóra azt, hogy legyen egyedül lakjon a táboron kívül. Ugye egész pontosan még egyszer a mondat úgy hangzik, Mózes 3. könyvének 13-as fejezetének 46-os mondata, badod jéjsév, mi hucla máhnem ma is vagy. Egyedül lakjon, a táboron kívül legyen lakhelye. Ugye? Miért mondja azt a Tóra, egyedül lakjon, amikor a Metzoráról, a leprásról beszél? És hogy lojut, mei ma chérim, jöjjön imoly, hogy a többi fajta tisztátalan ne együtt legyen vele. Jachali, zavin, mei mész, mi stálkene, máhne achász. Tehát akkor a többi fajta tisztátalan, a halotti tisztátalan és a folyásos beteg tisztátalan, az nem ugyanott van, mint ahol a leprás. Oké, akkor ők ketten viszont ugyanott vannak? Ugyanabban a táborban? Jachali, zavin, mei mész, mi stálkene, máhne achász. Akkor ők ketten viszont egy helyre kell, egy tiltott zónába kell, hogy menjenek? Talmud löj már, löj támú ezt már a nejem. Ezt mondja a Tóra, ezért mondja azt a szöveg, hogy és ne tegyék tisztátalanná táboraikat. Amikor arról beszél, hogy mindezek hagyják el a táboraikat, az előbb említett mondatban a felsorolja mind a hármat, azt mondja, ne tegyék tisztátalanná táboraikat. Miért mondja azt, hogy táboraikat többes számban? Azt akar ezzel mondani, hogy mind a kettőnek megvan a maga tábora. Litem máhne lezel, ennek is megvan a tábora, és annak is megvan a tábora. Magyarul egyféle no-go zónája van a folyásos betegnek, és egy másikféle no-go zónája van a halotti tisztátalannak. A folyásos beteg nem mehet be a papi táborba, és a halotti tisztátalan nem mehet be legbelülre, a legbelső körbe a magába a szentébe. Ez Rabbi Yehuda véleménye. Rabbi Yehuda így vezeti le, hogy a három különböző tisztátalanság az három különböző no-go zónával rendelkezik. Rabbi Simon énnek szalik. Rabbi Simon szerint nincs szükség erre az érvelésre. Miért? Mert egy egész más helyről is, vagy egész más módon is ezt ki lehet következtetni. Haréhuaj, mert hiszen a Tóra azt mondja, mi sálk, mi nem máhnek holzadóve, holzadóve, holtam, illen nefes. Ugye a Tóra úgy kezdi ezt a mondatot, hogy küldessék ki a táborból minden leprás, minden folyásos beteg, minden halotti tisztátalan. Jöjj már, tmej mész, váljaj már, tmej zav. Bán jöjj mert, tmej mész, mi stálk, én zav, illen ikasra kenevel, amely én már zav, litem, máhne, lejl, máhne, snia. Azt mondja, lehetett volna csak annyit mondani, hogy küldessék ki a táboron kívülre a halotti tisztátalan, és én ebből tudnám, hogy ugye ez a helyzet a folyásos beteggel miért kellett külön felsorolni mindegyiket, mert mindegyik más-más táborban nem mehet. Jaj már zav, ve álljaj már mecajra, és ugyanígy mondhatná volna csak a folyásos beteget, és nem kellett volna mondja a leprás beteget, és akkor tudtam volna a folyásos betegből a leprásos beteget. Az, hogy mind a hármat mondja, azért, hogy ezt azért teszi, hogy tudjam, hogy három kategória van, és a három kategória három különböző táborba, három különböző no-go zónába nem mehet. Kse hu aimer badad jésej, vagy kassze nitkei lászé. És amikor legvégén a Tóra azt mondja, hogy és üljön egyedül, már a leprás, akkor ez arról szól, hogy ezzel rendel hozzá egy cselekvő micvát a tilalomhoz. Ahogy az előbb mondtuk, ami miatt fel van mentve a büntetés alól. Magyarul, értsük, miről van szó. Itt volt egy vita arról, hogy a leprás, amelyik bemegy a no-go zónájába, az kell-e, hogy kapjon büntetést, vagy sem. Az egyik vélemény azt mondta, hogy nem kell, a másik vélemény azt mondta, hogy kell. Az a vélemény, amelyik azt mondta, hogy nem kell, az azért mondta, hogy nem kell, mert a Tóra szövegében az van, üljön egyedül. Üljön egyedül, vagy egyedül legyen a lakhelye, az egy felszólító micva, és ez a felszólító micva hozzá van rendelve a tilalomhoz, tehát ez menti fölött a büntetés alól. Ez volt az egyik vélemény. A másik vélemény azt mondta, hogy jár neki büntetés. Miért volt a másik vélemény az, aki azt mondta, hogy jár neki büntetés? Mert ő ezt a szöveget, hogy egyedül legyen a lakhelye, azt nem arra használta, hogy nem úgy értelmezte, hogy ez egy cselekvő micva, amelyik fölment egyben a tilalom büntetése alól, hanem úgy értelmezte, hogy azért van erre szükség, mert ez tanítja meg nekünk, hogy más táborba nem szabad mennie a leprásnak és az összes többi tisztátalannak. Ez ugye Rabbi Yehuda véleménye. A másik vélemény viszont Rabbi Simon véleménye, aki azt mondta, hogy nincs szükség arra, hogy ezt innent következtessük ki, hiszen ezt tudjuk magának a szövegnek a rigorózus, különálló felsorolásából, amiben felsorolja ezt is, azt is, és amazt is. Oké. Okay. Most ezzel tulajdonképpen ez a dolog többé-kevésbé le is van zárva. Most jön egy kicsit komplikáltabb rész, ami azt fogja elemezni, hogy itt ugye mindvégig abból indultunk ki, hogy van egy sorrendiség, a súlyosság tekintetében a tisztátalanságban. Tehát, hogy azt mondtuk, hogy a legkönnyebb tisztátalanság az a halotti tisztátalanság, utána a folyásos beteg, és utána a leprás. És így osztottuk föl a no-go zónákat. Kérdés az az, hogy ez miért ennyire egyértelmű? Miért ennyire egyértelmű, hogy mondjuk a folyásos beteg az súlyosabb, mint a halotti tisztátalanság. És aztán vehetjük az összes többit is. Nézzük akkor. Azt kérdezi a Talmud, máj humré de zav, mi tamemész? Miből gondoljuk, hogy súlyosabb a folyásos beteg, mint a halotti tisztátalan? Se kén tumajjaice alav mi gufaj. Ugye azért, mert a folyásos betegnél a tisztátalanság forrása az magával az ő testéből jön. A halotti tisztátalannál valami, ami rajta kívülálló dolog teszi őt tisztátalannál. Azt mondja a Talmud, áberábat, mész, hamusaként tanazzas, lisivisvi. Azt mondja a Talmud, oké, ez lehet egy érvelés, de pont fordítva is mondhatnám. Mondhatnám azt, hogy a halotti tisztátalan juthatnék arra a következtetésre, hogy a halotti tisztátalan súlyosabb, mint a folyásos beteg. Miért? Mert a folyásos betegnek csak el kell menni a mikvébe. A 7 nap tisztátalanság után elmegy a mikvébe, és azzal tisztává válik. A halotti tisztátalan viszont egy egész eljel, különálló eljárás van, hogy ugye van ez a vörös tehén, amit levágnak, és elhambasztanak, és a hambait összekeverik tiszta forrásvízzel, és azt ráhintik a halotti tisztátalanra a 3. napon és a 7. napon, és így válik majd tisztává, nem elég a mikve. Tehát akkor mit látok, hogy ez egy súlyosabb dolog? Látom, hogy közben itt egy kis diskurzus alakult arról, hogy a régészek, és itt tovább, akik halottakkal, csontokkal foglalkoznak, azok örökké tisztátalannak lesznek-e? Igen. Sajnos ez itt nincs különbség a hivatás és nem hivatás között. Más kérdés, hogy minden alkalom, amikor följönnek a szentélybe, föl akarnak majd menni a szentélybe, akkor a megtisztulási folyamat révén tisztává válhatnak. Oké, de minden esetre nem tűnik annyira logikusnak, hogy a zav, a folyásos beteg, az feltétlenül súlyosabb, mint a tamemész, mint a halotti tisztátalan, mert a ugyan igaz az, hogy a tisztátalanság forrása a folyásos betegnél magából a testéből jön, a halotti tisztátalannál meg valami rajta kívülálló dologból. A másik oldalon viszont a tamemész, a halotti tisztátalannál van ez a különleges eljárás, hogy ráhintik a megtisztulás vizét, és így tovább. A folyásos betegnél viszont nincsen. Azt mondja, Talmud, jó, akkor ez valóban nem önmagában nem egyértelmű, akkor ezt meg kell erősíteni egy másik érveléssel. Amelkra a tamé ve chal tamé, le rába és tamé serec, ve zav chamur mi tamé serec. Jogos! Azt mondja, a halotti tisztátalan önmagában még nem könnyebb, idézőjelben, mint a folyásos beteg. De, amikor a Tóra halotti tisztátalanról beszél, azt mondja, hogy hal tami nefes, minden halotti tisztátalan, miért kell hozzátenni azt a szót, hogy minden? Mert ez ki akarja terjeszteni ezt a szabályt még valamilyen típusú tisztátalanságra. Mi az a típusú tisztátalanság, ami egyenlő a halotti tisztátalanság súlyosságával? Te mély serec, a csúszómászoktól tisztátalanná vált személy. A tmei serec az ugyanolyan, mint a tmei mész. Ő is ugyanazt a tábort kell, hogy elhagyja, mint a halotti tisztátalan. Most, az viszont, hogyha már itt akkor van egy, tulajdonképpen egy kis halmazunk van, a halotti tisztátalanok és a csúszómászoktól tisztátalanokká lettek csoportja, az ugyanaz a csoport, és ugyanaz a no-go zónájuk. A folyásos beteg biztos, hogy súlyosabb tisztátalanság, mint a csúszómászoktól tisztátalannál lettek csoportja. Máj humre, mitől súlyosabb? Kedve Ámron, mitől? Attól, hogy amit az előbb mondtunk, hogy a halotti tisztátalannál, hogy a csúszómászó tisztátalannál a tisztátalanság forrása az illető személyen kívülálló dolog, a folyásos tisztátalannál maga az ember testéből jön a tisztátalanság forrása. És itt még azt sem lehet mondani, amit a halotti tisztátalannál mondtunk, hogy igen, van egy súlyos vitó tényező, hogy van ez a vízszintés. Azt mondja a Talmud, áderáb, serec hamul, se kémet támöbe a inesz. Azt mondja a Talmud, igen ám, de van egy másik tényező a halotti csúszomászó tisztátalanságnál, ami súlyosabbá teszi bizonyos szempontból, mint a folyásos beteg tisztátalant. És ez mi? Hogy mert támeba inesz, hogy az akaratán kívül is tisztátalanná válik. Ez mit jelent? Hogy a folyásos tisztátalan akkor válik tisztátalanná, hogyha ez egyértelműen egy betegségnek a az okán történik. De hogyha ez egy valamilyen kényszer által történik, mondjuk magömlése van az illetőnek, akkor az nem számít még folyásos beteg tisztátalannak. Ugyanakkor viszont a csúszómászó tisztátalanság a kényszer által történik, tehát valaki rád dob egy csúszómászót, az olyan, mint egy kényszer, akkor az a tisztátalanság létrejön. Tehát akkor van egy olyan szempont, amiben a csúszómászó tisztátalanság a súlyosabb, mint a folyásos beteg tisztátalanság. Amriki hai gábna záv námit mújjait támibe ajnesz, rá funda, de már a funda, jöjj is ajnesel, záv, mert támibe ajnesz. Azt mondja erre, azt mondták a jesivában, hogy van egy olyan tisztátalanság, amely a folyásos beteg tisztátalanságon belüli kategória, ami igenis tisztátalanná teszi az embert kényszer esetén is. Értsük, miről van szó. A folyásos beteg tisztátalanság egy igen komplikált tisztátalanság, de röviden összefoglalva, annak függvényében, hogy hány alkalommal látott folyást, akár a beteg férfi, akár a beteg nő a testéből, ennek megfelelően változik a tisztátalanságának súlyossága. És ugye a legsúlyosabb esetben 7 napon át tisztátalan, és még egy áldozatot is kell hozzon a mikve után. A legkönnyebb esetben, ha csak egyszer látott folyást, akkor ugyan nem lesz úgy tisztátalan, mint egy zav, mint egy folyásos beteg, de egy minimális tisztátalanság az létrejön. Legalábbis Rav Huna szerint. Ez a minimális tisztátalanság, ez a magömlés tisztátalansága. Ugye a magömlés önmagában tisztátalanná tesz, de nem egy súlyos tisztátalansággal, hanem csak annyival, hogy arra a napra az illető tisztátalan, és el kell, hogy menjen a mikvébe. Este. Ez a szintje a tisztátalanságnak létrejön kényszer által is. Tehát nem lehet azt mondani, hogy a csúszómászó tisztátalanság feltétlenül súlyosabb, mint a folyásos tisztátalanság, mondván, hogy a csúszómászó tisztátalanság a kényszer által is létrejön, a folyásos tisztátalanság nem. Mert van egy olyan szintje a folyásos tisztátalanságnak, ami kényszer által is létrejön. Oké. Akkor ez az érvelés egy kicsit sántít. Most nézzük meg a másik, a következő szintet. Ugye, amikor azt mondjuk, hogy a leprás tisztátalanság feltétlenül súlyosabb, mint a folyásos tisztátalanság. Mi az, amiben súlyosabb a leprás tisztátalanság a folyásos tisztátalanságnál? Sekéntom pria ufrima, vagy asszurbe társmise mita. Mik azok a dolgok, amelyeknél mi az, amiben a leprás súlyosabb, mint a folyásos beteg? Abban, hogy a megtisztulási folyamatában a leprásnak különböző mi lenne a jó kifejezés? Különböző a leprás beteg megtisztulási folyamatában vannak különböző aszkéta elemek. Így meg kell növeszteni a haját, tilos borotválkoznia, és a ruháját meg kell tépnie. Valamint a megtisztulás folyamata során tilos a házas élet. Nem így a folyásos beteg, akinek nem kell megnöveszteni a haját, nem kell tépet ruhákban vennie, és a megtisztulás folyamatában nem tilos a házas élet. Ez összes. Okay. Igen, az van, arról van szó, arról az időszakról van szó, ami már a... Tehát ugye úgy néz ki, amikor vége van a, az utolsó folyás látta, tehát meggyógyult már tulajdonképpen, akkor 7 napot adunk a gyógyulásnak, és ebben a 7 napban nem kell így eljárnia. Tehát nem kell megnöveszteni a ruháját, nem kell meg... A haját, nem kell megtépni a ruháját, és nem... nem tilos a házas élet. Nem így a leprásnak a tisztulási folyamatában. Oké. Okay. Akkor, ha ez így van, akkor ez lehet az érve arra, hogy a folyásos beteg az kevésbé súlyos, mint a leprás. Azt mondja a Talmud, okay, de itt is tudok találni egy olyan szempontot, amiben súlyosabb a folyásos beteg tisztátalansága, mint a leprás tisztátalansága. Áderábe, zav hamur, se kejme táme miskavu maisav, amit Améklé herezbe heszett. A folyásos beteg különleges törvénye az az, hogyha ráült valamire, azt tisztátalanná tette, vagy ráfeküdt valamire, azt tisztátalanná tette. Nem így a leprás beteg, és ugyanígy a folyásos tisztátalansága súlyos, hogyha az hozzáért valamihez, mondjuk egy fadarabhoz, aminek a végén volt egy cserépedény, ha önmagában megmozdította a cserépedényt valami által, tehát mondjuk ezen a fadarab által, akkor ezzel már tisztátalanná is tette. Nem így a leprás beteget. Tehát akkor találtunk egy olyan szempontot, amiben a folyásos beteg súlyosabb, mint a leprás. Azt mondja, a Talmud jogos. Ezért ki kell egészítenünk valamit, ezt is valamivel. Amár krazzav, veholzav. A Tóra itt is nem csak azt mondja, hogy a folyásos beteg legyen kiküldve a táborból, hanem minden folyásos beteg. De Rábész Bál Keri, hogy ez magával foglalja a nem folyásos beteget, hanem csupán a magömléses tisztátalant. Szajra hamul mi Bál Keri. És a, viszont ennek a tisztátalansága biztos, hogy könnyebb, mint a leprásnak a tisztátalansága. Ugye az előbb is ugyanezt az érvelési módot használtuk. Ugye azt mondtuk, hogy volt egy általános kategória, a halotti tisztátalan. És a Tóra azt mondta, hogy halt meimesz, minden halotti tisztátalan, ez magában foglalja a csúszómászó tisztátalanságát. És a csúszómászó tisztátalanságnál biztos, hogy erősebb a vagy súlyosabb a folyásos beteg tisztátalansága. Most ugyanezt a érvelési módszert használjuk a következő szinten. Azt mondja, a Tóra nem azt mondja, hogy folyásos beteg tisztátalansága, hanem azt mondja, hogy minden folyásos beteg, de halzav, ez magában foglal még egy kategóriát. Melyiket? A magömléses tisztátalant. És annál nincsenek azok a súlyosbító tényezők, mint az előbb mondtunk, hogyha ráül valamire, vagy ráfekszik, stb., akkor az tisztátalanná válik. Tehát akkor ez biztos, hogy könnyebb megítélés alá esik, mint a leprás beteg. Májhumré, súlyosabb megítélés alá a leprás beteg, mint a magömléses, tisztátalan. Miatt? Amiatt, hogy azt mondanád, amit az előbb mondta, hogy nem kell megnövesse a haját, meg a ruháját, meg stb. Áderábe, bálkeri kamur, hogy kémet támadban másunk. Azt mondja, van, itt is tudok találni egy olyan szempontot, ami súlyosbító tényező a magömléses tisztátalannál, a leprás tisztátalannal szemben. Mi ez? Sekély, mert támadban mású. Hogy a magömléses tisztátalan az tisztátalanná tesz, függetlenül attól, hogy mennyi volt, függetlenül attól, hogy mennyi volt a mértéke a magömlésnek. Nincsen egy mérték. Ugye általában mindenhez szoktunk a halakában meghatározni mértéket. Például, hogy a evés tilalmának mekkora a mértéke, egy olivabogyó, a tisztátalanság tilalmány, az olyan, egy tojás, mindegyiknek van, pontosan legyen meghatározva. A Bál Kerinél nincsen egy meghatározott mérték. De mású, egy nagyon kevés kis magömlés is már a tisztátlanságot eléri. Nem így a leprásbeteg, akinél van mérték, ugye meg kell nézni, és mekkora az a seb, és milyen színű az a seb, és itt tovább, és növekszik-e a seb, és itt tovább. Azt mondja a Talmud, szavallak Rabbi Nassan, szerintem nem, mert van egy vélemény, Rabbi Nátán vélemény, aki szerint a Baal Keri, a magömléses tisztátlanságnál is, a magömlésnek van egy minimum mértéke. És mi ezt a véleményt követjük. De tányér, ami nasza, na imi, mi sem nem ismai, zav kech szín a szpi áma, vilai hajdulai ha hamim, visz kis bál keri le zav. Rabbi Nátán szerint, Rabbi Shmuel nevében, ő ugye azt mondta egy brájtában, hogy van egy minimál mértéke a magömlésnek ahhoz, hogy tisztátalanná tegye az illetőt, és ez az, hogy ez elzárja az ondócsövet, tehát akkora, annyi mértéke kell, hogy legyen a magömlésnek. A bölcsek ezzel nem értettek egyet. Most, hogyha ez így van, akkor akkor visszatér az az érvelés, amit mondtunk, hogy a Baal Keri, a magömléses, az egy kategóriában van a folyásos beteggel, mivel a folyásos betegre úgy hivatkozik a Tóra, hogy halzav, minden folyásos beteg, és minden, az kiterjeszti ezt a magömléses tisztátalanra is, és ez biztos, hogy súlyosabb, mint a... és ez biztos, hogy könnyebb megítélés alá esik, mint a leprás, és még azt sem mondhatod, hogy van egy olyan tényező, amiben súlyosabb, mert hogy nincs mértéke, mert van mértéke, mert Rav Nátán véleményét követjük. Azt kérdezi a Talmud, okay, nagyon szép, nagyon jó. Láttam, hogy nagyon belementek a technikai kérdésekbe. Itt a Tamás szerint olivabogyónyi mértékről van szó. Ki fogja ellenőrizni? Nem ez a kérdés is kifajít. Ezek most mind absztrakt kérdések. Ez nem kell ezt ennyire a gyakorlat szintére elhozni. Bárhogy is legyen, mert most végigmentünk, és ebben a pászukban, ebben a mondanában végigvettük, hogy kolzarua, ve kolzor, ve holtamélen efes, a minden halotti tisztátalan, minden folyásos beteg, és ezt elmagyaráztuk, hogy a minden szó az mindegyik kategóriában kiterjeszt még egy típusú tisztátalanságra. Oké, és mi van a harmadikkal, az utolsóval? Akkor ez is kiterjeszt valamit, ugye a leprásnál minden leprás, mire terjeszti még ki ugyanezt a szintet? Azt mondja, Talmud, dixiv kolzav, ajdi dixiv kolzav, xiv nami kolzarua. Mivel a Tóra már beszél, és így fogalmaz, hogy kol tömélyle nefes, kolzav, minden halotti tisztátalan, minden folyásos beteg, akkor használja itt is. Jól rímel. Ez nagyon érdekes, mert ez a már a leprás esetén jól rímel, akkor ott is az mondja, hogy ez nagyon furcsa, hogy ez a, mert ugye amikor ez a magyarázat van mondjuk a Misnában, ugye a Misnában van egy megfogalmazás, ami látszólag fölöslegesnek tűnik, és akkor végén azt mondjuk, hogy van valami értelme, és egy bizonyos eleménynél elmagyarázzuk, hogy mi az értelme, és egy utolsónál meg azt mondjuk, na jó, hát ez esztétika, hogy már az előző kettőben használta ezt a kifejezést, akkor már itt is használja. Ez így nagyjából érthető. A Tórában nagyon furcsa ez, hogy minden betűről van valami magyarázatunk, és egyszer csak egy bizonyos szóra azt mondjuk, hogy hát ez így rémelt, esztétikailag így szép. Igen, mi a három tisztátalansági kategória, Gábor? Kolt Czarua, czarua az czaraát, leprás. Hol zav, zav, folyásos beteg. Ve hol tamélen nefes, és minden lélek tisztátalan, ami azt jelenti, hogy minden halotti tisztátalan. Ez a három kategória. És ezekhez jön hozzá a tamélen nefes, a halotti tisztátalanhoznal egyenlő súlyú a tmély serec, a csúszómászók tisztátalansága, Kol zav, a folyásos tisztátalannal egy kategóriájú a magömléses tisztátalan, Baal Keri. És a utolsóval nincsen egy egyenlő kategória, erre mondtuk azt, hogy az csak esztétikai okokból mondja, hogy kol, minden. Oké! Okay. Akkor most átvettük Rab Simon véleményét. És ez ennek végül az volt a konklúziója, hogy innen tudjuk, hogy mindegyik egy másik táborban nem mehet be, más-más no-go zónájuk van, és ezért amikor megmarad az utolsó szó, badad jésév, üljön egyedül, azaz üljön egyedül, már a leprás, az arra vonatkozik, hogy az egy assay, senitak le láv, az egy felszólító parancsot, amit hozzárendelünk a tilalomhoz, és ennen tudjuk, hogy ha átlépje a nógozónáját, megszegi a tilalmat, akkor ott nincs büntetés. Mert minden olyan esetben, amikor van egy tilalom, amihez hozzá van rendelve egy cselekvő micva, az felment a büntetés alól. Ez volt Rab Simon. Rab Júda ezt nem fogadta el, ő ezt az egész érvelést nem fogadta el, és azt mondta, hogy az, hogy külön-külön nógózónáik vannak a különböző tisztátalanoknak, az pont ebből a badad jésév, üljön egyedül kifejezésből származik, üljön egyedül, és ne a többi tisztátalannal üljön együtt. Rab Júda, Sápir, Kama, Rab Simon. Azt mondta, hogy Rab Simon tényleg? Jó, az érvelése. Mit fog erre mondani Rab Júda? A humi baj elej, de tányi rebizelej, mert jachar, de hákot szavint, szavint, nincs maszú lázara, pejszakába le tuma. Jachar, juhá, javint, talmud lej, már is álkom, nem áhne kolcorú, ve kolza, ve kolte me nefes. Azt mondja, Rab Júda, nem. Szerintem nem azért van felsorolva, ugye mit mondott Rab Simon? Azért van felsorolva külön-külön a leprás, a folyásos, a halotti tisztátalan, mert hogy ezzel akarja hangsúlyozni, hogy mindegyik egy másik táborba nem mehet be. Mit mond erre Rab Júda? És ugye ennek voltak a részletei, hogy hal, és a végén, hogy marad az az extra kifejezés, hogy üljön egyedül, stb. Stb. Ugye az előbb elmondtuk. Mit mond Rab Júda? Rab Júda miért nem ezt az érvelést fogadja el? Miért mondja azt, hogy ez az érvelés nem jó, hogy mivel külön vannak felsorolva, innen tudom, hogy más-más nógózónáik vannak. Azt mondja erre Rabbi Júda, azért, mert ezt ő arra az érvelésre használja, amit Rabbi Lezer használt. Mit mondott Rabbi Lezer? Mi történik akkor, hogyha a pészachi áldozatot mégiscsak meghozzák tisztátalanságban, azért, mert a közösség többsége tisztátalan, hogy ezt az előbb már tisztáztuk. Ugye azt mondtuk, hogy ennek dacára a többi tisztátalan rá ez nem vonatkozik. De mivel, hogyha ez a felmentés? Mivel, hogyha ők ennek dacára bemennek, és ők is hoznak áldozatot? Jachal juha javin. Akkor talán jár nekik valami büntetés? Talmud lajmár visálko minna máhne kolcöre ve kolcöve kolcöve minna nefes. Ezért mondja a Tóra azt, hogy és küldessek ki a táborból minden leprás, minden folyásos és minden halotti tisztátalan. Mert sasat mei mész mis tálkin, zalmit szerint mis tálkin. Mert azt akar ezzel tovább mondani, hogy csak akkor büntethető, hogyha átlépik a no-go zónáikat a leprás és a folyásos, hogyha a halotti tisztátalanra is vonatkozik a tilalom. Én mész mistáhén, én zavin vetszerén mistáhén. Ha viszont nem vonatkozik a no-go zóna kategória a halotti tisztátalanra, lásd, hogyha a közösség nagy része tisztátalan, és így hoznak pészachi áldozatot, akkor ez nem vonatkozik, legalábbis a büntetés szintjén nem vonatkozik a leprás és a folyásos betegre sem. Oké. Okay. Az előbb volt egy olyan részlete az egész érvelési rendszerünknek, hogy a folyásos, abban a mondatban, hogy és küldessék ki a táborból minden leprás, minden folyásos beteg, minden halotti tisztátalan, a minden szónak van egy olyan jelentősége, hogy az kiterjeszti a tisztátalanságot még egy kategóriára. Halt mély lenne fes, minden halotti tisztátalan az magával foglalja akkor a csúszomászott tisztátalanságot. Minden folyásos beteg az magában foglalja a bálkerit, a magömléses tisztátalant. Akkor nézzük ezt meg egy kicsit jobban. Ugye azt mondta, tehát a Tóra hal zav, amár már zav, hal zav, rábez bálkeri. Miért mondja a Tóra azt, hogy minden folyásos beteg, mert ezzel ide akarja rendelni a magömléses tisztátalant is. Mert szállé lebi éjjelen, dame lebi éjjelen, mert hila is lejni szkácsúvel, kerim is taleach, huczles tény máhnesz. Ez erősen alátámasztja ezt, az, amit Rabbi Jöjjelen tanított. Rabbi Jöjjelen egyszer mondott valamit, amit a mesterétől hallott. A két mondásnak semmi köze nincs egymáshoz, de számunkra az egyik mondás jelentős. Mi volt ez a két mondás? Mert hila is lejni szkácsú, a szentély alatt volt egy labirintus rendszer. Ez egy nagyon érdekes dolog, de valahogy úgy jött létre ez a labirintus rendszer, ugye volt maga a hegy, a Szentélyhegy, és erre akartak építeni egy nagy épületet. És azt csinálták, hogy a szentélyhegynek egy részét, azokat a részeit, amik már ugye a hegy oldalak voltak, ilyen kupolákkal, nem kupolákkal, hanem ilyen folyosókkal, köríves folyosókkal kitöltötték, és a tetejét lefették. És így lett egy nagy terület a hegy tetején, egy kocka lett a hegyből. Most ezek a folyosók, ezek részben építészeti jelentőségük volt, hogy tartsák az épületet, részben az volt a jelentőségük, hogy ne a földön álljon az épület, hanem legyen egy elválasztás a föld és közötte, hogyha a földben volt valami tisztátalan, akkor az ne befolyásolja. És részben ott ezek ilyen folyosóként, vagy ilyen föld alatti labirintusként is szolgáltak. Mit mond a Bihanan, hogy ezek a labirintusok nem lettek szentek. Magyarul, hogyha valakinek tilos bemenni a szentébe mondjuk, az nem azt jelenti, hogy tilos bemenni ezekbe a folyosóba. Ez az első mondás. A másik mondásukban a kerimista lea hucles témákna, hogy a magömléses tisztátalan az a két táboron kívülre, tehát a léviták táborán kívülre is kell, hogy menjen. Ugyanúgy, mint ahogy az előbb mondtuk, mint a folyásos beteg. Tehát ebből is látjuk, hogy a folyásos beteg és a magömléses tisztátalan az ugyanaz a kategória a tisztátalanság no-go zónájának szempontjából. Azt mondja a Talmud, mészvei bálkerike mága serec, máj láv le machanoiszom. A probléma az az, hogy van egy misna, amiben a misna azt mondja, hogy a folyás, hogy a bálkeri, a magömléses tisztátalan, az ugyanolyan, mint a csúszómászó általi tisztátalan. Magyarul, mire vonatkozhat ez? De machanoiszom, hogy hol van a no-go zónája? És mit mondtunk az előbb, hogy a csúszómászós tisztátalan az a legbelső zónában nem mehet be. Akkor most mi az igazság? A bálkeri, a magömléses tisztátalan az olyan, mint a csúszómászó tisztátalan, tehát csak a legbelső no-go zónában nem mehet, vagy olyan, mint a zav, mint a folyásos beteg, aki már a külsőbb körbe sem mehet, a második no-go zónában sem mehet. Azt mondja, Talmud, löj, letú maszom. Azt mondja, Talmud, nem. Itt nem abban egyenlőek, hogy melyik no-go zónában nem mehetnek, hanem hogy a tisztátalanságuk az egyenlő. Mit jelent az, hogy a tisztátalanságuk egyenlő? Most abból indulunk ki, hogy mind a kettőnek a tisztátalansága egy napig tart. Mind a kettő, akár a magömlés, akár a csúszomászolvával van érintkezés, az aznap tesz tisztátalan, és aztán este el kell menni a mikvébe. Nem hét napig. Azt mondja a Talmud, letumaszom? Háj, tumasz erev szívvé. De háj, tumasz erev szívvé. Jogos, valóban egyenlő a tisztátalanságuk, hiszen mind a kettő estig tisztátalan. De ezt nem kell, hogy a misna tanítsa, mert ez egy egyértelmű tórai törvény, mind a kettőben egyértelműen benne van, hogy estig válnak, tisztátalanok ezt a mistának, nem kéne külön mondani. Loj, le ajlam, le tum asszony, ha ki más mond, de bálkerik, mágás serec, má, mágás serec, mert támle be ajnesz, a bálkerik, mert támle be ajnesz. Azt mondja, talán nem. Nem, valóban nem ezt akarja mondani misna. Nem abból a szempontból tanítja nekünk, hogy egyenlő a tisztátalanságuk, hogy mind a ketten ugyanannyi ideig tisztátalanok, mert ez valóban a Tórában egyértelműen benne van, hanem abból a szempontból jelenti azt, hogy egyenlő a tisztátalanságú, hogy mind a kettő tisztátalanná válhat kényszer által is. Tehát mind a kettőre igaz az, ahogy ezt az előbb vagy korábban már említettük, hogy a tisztátalansága akaratától függetlenül létrejöhet. Tehát, hogyha rádobnak valakire egy csúszómászót, vagy hogyha magömlése van valamilyen kényszer által, álmában, stb., akkor ez ugyanúgy tisztátalanná teszi őt. Hú, drága barátaim, idáig tartott a mai tananyag. Sokat tanultunk itt a csúszómászokról, magömlésről, folyásos betegről, leprásról, és különböző más egzotikus témákról. Holnap még egy kicsit fogjuk folytatni, de ennek nyomán holnap jön egy kis aggáda, egy kis aggádikus rész, egy kis sztorizás, úgyhogy kapunk egy kis könnyebbítést a holnapi siúra. Addig is kívánok mindenkinek egy napsütéssel teli napot. Vigyázzunk magunkra, és kevesebb, mint 24 óra múlva találkozunk. Szervusztok!